Köszönöm a lehetőséget elsősorban, amikor hát láttam, hogy kik lesznek majd itt, akkor úgy egy kicsit úgy izgulni kezdtem. Beszélgetés rendjén már említettem azt, hogy annak idején suhansz 10 évesként bibliaiskolába Ede lelkipásztor testvérem annak idején tanított minket. A Blesi táborban annak idején nagy tiszteletű úr is tanított minket, és az úrnak feltettem a kérdést, hogy mit keresek én itt? Én előadó? Hát azért, és hát ilyen nagy izgulásokkal készültem ide közétek, de természetesen mindannyiunkat közé. És azt kértem az úrtól, hogy ha már ennyire megbízott bennem, akkor adjon erőt is, és használjon. Nem én szeretnék szólni, hanem ő, amit át akar adni, azt adja át. Én legyek egyszerű mikrofon a kezébe. Jó nekem egyszerű mikrofonnak lenni. És köszönöm ezt a lehetőséget. És amikor hát az idő téma volt, akkor jött a második ijegység. Augustinus mondta azt, hogy ha nem kérdezik, mi az idő, akkor tudom. Ha kérdezik, akkor nem tudom. És hát az időről beszélni az nem egyszerű dolog, nem egyszerű kérdés, és nekem eszembe jutott egy érdekes, néhány évvel ezelőtt megjelent egy film, ugyan ilyen hollywoodi ilyen sikerfilm volt, de nagyon jó volt az üzenete, és amikor neki fogtam készülni, akkor eszembe jutott az, amit az a film akart átadni üzenetként. Arról az a címe, hogy a lopott idő. És arról szól ez a film, hogy így úgy születnek már meg ugye egy fikció az emberek, hogy a kezükön van egy ilyen számláló, hogy még világít is szépen jól lehet látni, és egy ilyen visszaszámláló, és azon van rajta ugye az idő, hogy mennyi van még hátra. És nagyon érdekes volt ez a film, hogy bizonyos korig ez a számláló nem indult meg. Meg volt az idő, hogy mikor egy 20 éves korban, vagy 25 éves korban, nem emlékszem, akkor indult meg az idő, egy olyan impulzusra csak úgy megindult az idő, és elkezdett visszaszámlálni. Tehát volt egy bizonyos mennyiségű idő, és az szépen visszaszámlálna. De az érdekessége ennek a filmnek az volt, hogy nem volt fizető eszköz. Tehát a világban a fizető eszköz az idő volt. Idővel fizettél. Idővel fizettél egy kávét is. Meg volt, hogy hány percet vontak le tőled, és mindig le lehetett vonni ebből az időből, mert kell egy kávé, vagy ha felültél a buszra, akkor oda tartottad a csuklódat, és megint lelett egy napot, vagy egy órát, vagy... És félelmetes volt az üzenete. Mert időzónákra volt felosztva az egész világ, hogy a szegények időzónája, a nem annyira szegények időzónája, a gazdagabbak és a nagyon gazdagok időzónája. A nagyon gazdagok időzónában ott 1000 évek, több ezer év volt át rendelkezésre, és trezorokba össze volt, lehetett az időt összegyűjteni. És félelmetes volt a maga az üzenete, hogy mennyire vissza tudunk élni az idővel. És arra gondoltam, hogy lényegében a bűnesett kor mi történik? Ugye kicsit átvíve erre a példára, hogy megindul a számláló, ugye, amit Isten nem azért adott vagy teremtett az időt, hogy az bennünket keretbe zárjon, beszűkítse. Abba egyszer csak beindul az időzítő. Ugye, hogy szerencsére nem láttam még soha bombán időzítő órát, nem is szeretnék látni. Azzal semmi gond nincs addig, ameddig valaki nem élesíti, nem? Ha valaki beélesíti a bombát, és akkor elkezd ketyegni az óra, és kezd visszaszámlálni, na akkor már kezd meleggé válni a helyzet, akkor már kezd izgalmassá válni a helyzet. És nagyon könnyen vissza lehet élni az idővel. Én azt érzékelem a mai világban, hogy ugye a bűntől megterhelt ember, a bűntől megrontott ember egyre jobban a legdrágábbal él vissza az idővel. Az időt lehet rabolni. Hát sok minden nem olyan érték, pótolható érték, amit ebben a világban rabolnak az emberek, vagy elvesznek az emberek, de ha valakinek az idejét rabolják, vagy az időt rabolod el, vagy tékozzod el az időt, az olyan érték, ami nem visszatéríthető. Az valami olyan, amit a létünkben rendít meg. És nagyon érdekes volt így ebbe a témába egy kicsit úgy bele látni, és nagyon jó volt visszahallgatni és visszanézni az előző alkalomnak az előadását. Majd mindig úgy tartom, hogy van, akinek adatik előadói véna, van, akinek nem. Én magamat úgy tartom, hogy nekem nem adatott ilyen előadói véna. Hát Viski István pedig örülök mindig, amikor hallgathatom, mert tényleg le a kalappal, hogy Isten mennyire megáldotta őt ezzel a lehetőséggel. És hát így vívódva készültem ide közétek, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy akkor amikor az első felvetés volt, hogy az idő téma menne tovább, és valahogy bennem Isten így tisztázta ezt le egy ilyen sorozatban, ugye három előadás sorozatban, nevezzük előadásnak, de nevezzétek, aminek gondoljátok utólag, utána el lehet dönteni, hogy megfelel-e a kategóriának, hogy miközben az idő présel, és látom azt, hogy mindenki küzd az idővel, mindenki egy kicsit abban a filmben, hogy mindenkinek megvan a maga küzdelme. Akinek sok van, az azzal küzd. Ott abban a filmben is, hogyha nagyon érdekes volt, hogy a milliómosnak az volt a nagy küzdelme, hogy neki nagyon sok volt. Ez nem vette észre, nem látta. Egyszerűen egy csőlátás alakul ki, hogy nem látom, hogy sok van, és a sok öl meg. Tehát abba belegárgyulok. Attól leszek embertelenné. Attól leszek... Az vesz ki veszi el a lényeget az életemből. Akinek nagyon kevés volt, annak pedig az volt a küzdelme, mert ilyen időkoldusok voltak, hogy sorok voltak, volt egy olyan kis bódé, ahol hitelbe lehetett időt kapni, ilyen volt, amikor visszatérítetlenül lehetett kapni időt, és volt, amikor pedig hát ugye kölcsönbe kapta az illető az időt. És elgondolkoztam, hogy hát nem ez a küzdelem folyik ebben a világban, hogy pazaroljuk az időt, vagy éppenséggel minden pillanatért meg kell harcolni. Minden pillanatért meg kell küzdeni. Én azt érzem, hogy ebben a küzdelemben, és ezért is indultam innen ki, és ez az első előadásnak a címe, hogy Jézus Krisztus és az idő. Mert nekem legalábbis kell egy olyan biztos pont, amire nézhetek. Kell egy olyan biztos pont, amiben belekapaszkodhatok, és akárhova nézek a világban, ugye a legtiszteletreméltóbb és legszentebb emberekre is, ha nézek, ugyanazt látom, hogy idővel küzdenek. Az idővel küzdenek. És megvan, ilyen olyan módon, de megvan ez a küzdelem. És tudom azt, hogy Krisztusra érdemes nézni. ő az, aki kiinduló pont lehet ebben a témában, és ezért választottam ezt, hogy kezdjük ezzel, hogy egyszer nézzünk Jézusra. Nézzünk Jézusra, hogy ő hogy viszonyult az időhöz, és mit tanít a Szentírás a Jézus idejéről, és arról, hogy annyi mindent lehetne ebből tanulni, olyan sok mindenben, amikor küzdök, akkor ha megállnék és ránéznék, rátekintenék, akkor az segítene, az erőt adna. Valahol olvastam, valaki mondta, hogy a modern embernek van egy nagy bálványa. És mindenhol ott van ma már. Az óra. Mérjük az időt, igaz? És minél inkább mérjük az időt, annál jobban azt tapasztaljuk, hogy gyorsul az idő. Szoktuk ezt mondani, nem? Hogy fel van gyorsulva az idő. És közben én azon gondolkoztam, hogy vajon a 100 évvel ezelőtt élt embernek a 24 órája nem 24 óra volt? Vajon 100 évvel ezelőtt lett volna óra karóra, akkor a mánus nem ugyan azzal a sebességgel ment volna? Az idő gyorsult? Nem. Mi gyorsult? Mi rohanunk, és azt az időt, amit kapunk, azzal én azt tapasztalom, hogy nehezen tudunk gazdálkodni. Hogy túl sok mindent akarunk belepréselni, ezt most senkire nem mutatok, csak saját magamra. Túl sok mindent akarok belepréselni, túlságosan ki akarom használni, és nagyon tetszett az, amit Viski István mondott, hogy tényleg egy ilyen a Kronosznak a keretei közébe vagy zárva, hogy megy és présel, és ad egy ritmust, egy tempót, abból nem tudok kiszállni. És az a csoda, hogy a kairosz, ugye, a kegyelmi alkalmak, a kegyelmi idő, az pedig az keresztezi ezt, és megszakítja ezt a folyamatosan és minket bezáró kronoszt. És én azt hiszem, hogy ez a mai alkalom is egy ilyen kegyelmi ajándék, kegyelmi idő, amikor a rohanó időnket Isten keresztezte, megállított benne. Gondolom ismerős sokaknak, de hadd mondjam el, ide kívánkozik az az anekdóta, mikor egy természettudós az Amazonas vidékén hát ugye kutat, és hát egy ilyen természettudósnak rengeteg csomagja van, és felfogad benszülötteket, hogy cipeljék a csomagot, a sok felszerelést. És a benszülötteknek is van egy vezetőjük, ő vele lehet kommunikálni, ő adja a parancsokat tovább a többieknek, és hát ott rohannak három napon keresztül az őserdőbe, és diktálja a tempót ez a mi európai tudósunk, és egy pillanatban egyszer csak leülnek ezek a benszülöttek, és nem mozdulnak. Ő mind mutatja a karórát, hogy hát az idő pénz, és sietni kell, és menni kell, és rohanni kell, és akkor ezek mintha nem is hallanák. És megy a főnökükre, és mondja, hogy né, az idő pénz, hát fizetek ezért, és azt mondta ez az illető, hogy hát három napig a maga európai tempójával rohantunk itt az őserdőbe. Nekünk nincs sok karóránk, mi nem mérjük az időt. Ezeknek itt egyiknek sincs karórája, de ők most leültek, és most innen nem mozdulnak egy tapottat sem. Mert utol kell érni őket a lelkük. Rohanunk, és mekkora üzenet egyszerű időt nem mérő emberektől, hogy rohanunk, és sokszor annyira előre rohanunk, hogy már a lelkünk nem tud utolérni, lohol utánunk a lelkünk, és nem tud beérni minket. És milyen jó, amikor Isten megállít minket egy-egy pillanatra, leültet. Nem tudom, kinek ismerős Van Max Lucadónak egy nagyszerű kis tanmeséje, meg van filmesítve is, az Értékes vagy. Ismerős?
Az Értékes.
Értékes vagy. És ez egy kicsi manóról szól, egy famanóról és egy faluról, ahol csupa famanó van. És az az érdekesség ennek a kicsi falunak, hogy minden famanónak van egy kis, két doboza. Egyik dobozban csillagok vannak, másik dobozban szürke pontok vannak. És akkor a famanók egymásnak osztogatják. Ugye aki ügyes, az kap egy csillagot. Aki szépen tud énekelni, kap egy csillagot. Aki egy szép mutatványt tud, egy torna gyakorlatot, kap egy csillagot. Aki szépen beszél, kap egy csillagot. Na de aki ügyetlen. Ugye aki ügyetlen, az kap egy szürke pontot. És aki megbotlik, kap egy szürke pontot. Aki... És volt egy kicsi famanó, az ő érdekessége az volt, hogy neki csak szürke pontjai voltak. Neki nem volt egy csillagja se, Pancinellónak hívták, s tele volt már szürke ponttal, és a kicsi mese elmeséli, hogy kiment az utcára, s már semmi ok nélkül nem kellett semmit csináljon, csak mivel, hogy annyi szürke pontja volt, még kapott egy szürke pontot. Mindig kapott egyet-egyet hozzá, nagyon szomorú volt szegény, nagyon le volt törve. És egyszer csak találkozik egy famanóval, és meglepődik, mert ezen a famanón se csillagok nincsenek, se szürke pontok nincsenek. És látja, hogy boldog, mosolyog. És kérdi, hogy te neked hogy nincsenek? Hogy nincsenek sem szürke pontjaid, sem csillagjaid? És azt mondja, látod ott fent a dombtetőn, a fafaragónak a házát? Érdekes módon Élinek hívták a fafaragó. És azt mondja, hogy én oda szoktam járni. Szoktam vele beszélgetni. Azt ajánlom neked is, hogy menj fel te is. Tovább nem is beszélgetett vele, boldogan tovább ment, és Pancinello ment haza, és gondolkozott, hogy talán mégiscsak igaza lehet. Tényleg fel kéne néha menni oda. És meglátogasson, ne látogasson, menjek, ne menjek. És egyszer elhatározza magát, hogy felmegy. Felment, hatalmas ajtó, hatalmas ház. Mikor benyit az ajtón, akkor hatalmas szék, hatalmas asztal, éppen dolgozik, éli, éppen az újabb kicsi famanót készíti, és megijed ettől a sok hatalmas dologtól, és megfordul, és indul kifelé, és akkor hallja mellé. Pancinello. Akkor megáll az ajtóba, hogy te tudod a nevemet? Én azt hittem, hogy engem nem ismer senki így név szerint. És azt mondja, hogy ne tudnám. Gyere ide, és szeretettel, nagy kezével felemeli Pancinellót, leülteti az asztalra. Azt mondja, én készítettelek. Az én kezem munkája vagy. Mindenkit ismerek, mindenkit tudok. És nézi Él, és azt mondja, hogy elég sok szürke pontot összegyűjtöttél. Hát igen, azt mondja, egy elég ügyetlen vagyok, elég sok ügyetlenséget csinálok, ezért mindenki adja a szürke pontot. Azt mondja Éli, hát kik ők, hogy neked szürke pontot adjanak? Azt mondja, de találkoztam egy olyan famanóval, aki nincs egy szürke pont sem. Nincs rajta csillag sem. Ja igen, én ismerem. Gyakran jön ide hozzám. Tudod, miért nincs rajta? Mert neki az a fontos, amit én mondok. Neki az a fontos, szórjon ide, és neki az a fontos, amit én mondok róla, és azóta, amióta az a fontos neki, amit én mondok róla, azóta nem áll meg rajta sem a csillag, sem a szürke pont. Pancinello elkezd örülni, megjelenik a mosoly az arcán, és mondja neki Éli, hogy gyere el máskor is. Gyere, beszélgessünk. Hát, ha neked is kevesebb lesz a szürke pontod. Pancinello indul kifelé az ajtón, és azon gondolkozik, hogy talán igaza van. És ahogy ezt elgondolja, már le is gördül róla egy szürke pont. küzdelmeinkben, a harcainkban, az idővel folytatott harcunkban, küzdelmünkben. Én úgy gondolom, hogy nekünk is az a menedék, az egyetlen jobb receptet nem tudok, mint Páncsinellónak a receptjét, hogy gyakrabban felmenni, gyakrabban leülni, beszélgetni, vagy egyszerűen hagyni, hogy minket úgy megsimogasson és átöleljen az, aki teremtője ennek a világnak, aki megtartója ennek a világnak, és aki nem azért teremtett minket, én meg vagyok győződve, hogy bezárjon a Kronosznak a kattogó keretébe. Mert, és én itt akarnám egy kicsit úgy megkérnélek, testvérem, hogy olvast fel a János evangélium a első részének első 14 versét, hogyha szabad, ilyet kérnem.
Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne van vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanú bizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már e világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi sem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az ige testté lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt vala kegyelemmel és igazsággal.
Nagyon szeretem a János evangéliumát. Nagyon mély üzenete van, és tényleg érződik az, hogy János, mint szemtanú, és mint amit tudunk, hogy a János evangélium az utolsó, utoljára íródott evangélium, a legkésőbb íródott evangélium, hogy mennyire megérett, már nem a történetiség a legfontosabb. János nem a történetiségre teszi a hangsúlyt. És Jézus szolgálatából és köztünk létéből azt ragadja meg, ami számunkra a legfontosabb. És az első fontos dolog, amit kihangsúlyoz, akkor is, amikor a karácsonynak a történetét írja le, ugye, hogy vigyázzatok, mert karácsonykor nem karácsonykor született Jézus Krisztus, hanem karácsonykor testet öltött az ige, aki öröktől fogva van, aki ott volt a teremtésnél, aki teremtő ige. Ő testet öltött, azaz, és itt használja a hús vér testet, a szárcot, tehát bele zsugorította magát, nem tudok jobb kifejezést, bele szorította magát ami hús testünkbe, a bűntől, és hadd folytassam az, hogy a bűntől megrontott, és a Kronoszba bezárt ember sorsába bele zsugorította magát az, aki öröktől fogva van, és teremtő ige. És ezt János nagyon-nagyon fontosnak tartja, hogy ezt elmondja. Ez az első leghatalmasabb üzenet, hogy azzal álltok szembe, és ahhoz ragaszkodhatok, és ahhoz legyetek hűségesek, és ahhoz gyertek a problémáitokkal. Majd a harmadik előadásnak az alapigében azt is halljuk, hogy az hív magához. Mondja azt, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, belefáradtatok, meg vagytok terhelve. Aki öröktől fogva van, aki önmaga, mint egy áldozat, és erre néz keresztelő János, és azt mondja, amikor meglátja Jézust, hogy én az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő bárányá lett, ő bele zsugorodott ebbe a létbe. Ő, hadd mondjam így, hogy saját magát korlátozta. Aki az időtlenségből jön, ott, ahol nem ketyeg az idő, ahol még a visszaszámláló nem indult el, és nem fog soha elindulni, ő eljött abba a világba, ahol ugye elindult a visszaszámláló, és ő is vállalta ezt. Jézus Krisztus úgy lép be, mint aki ugyanezt vállalja velünk együtt, felveszi a hús-vér testet, a szárcot, és az, hogy megindult a visszaszámlálás. Tehát Betlehemben megszületik, de eljön a pillanat, amikor meg fog halni. Ugye keresztre fogják feszíteni, meg fogják ölni. És így jön Jézus Krisztus el, és nekem egy hatalmas üzenete ez az igének. És amikor készültem én, akkor nekem ez a biztos pont kell. Hogy erre tudjak tekinteni, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy vigasztalom legyen. És úgy lett vigasztalom, hogy egyszer leereszkedett hozzám. Olyanná lett, mint én. Bele zsugorodott az én emberi gyarlóságomba, bűntől megrontott életembe, az én küzdelmeimbe. Miközben bele zsugorodott, de rajta nem lett úrrá a Kronosz. Miközben nem, őt nem tudta keretek közé zárni a Kronosz, és különösen erről is szeretném, hogyha hallanánk az igéből, hogy Jézus nem zárta keretbe a Kronosz, nem zárta az időnek a mi rohanásunkban ő nem vett részt. Nem volt hajlandó velünk rohanni. Nem volt hajlandó okot keresni arra, hogy rohanjunk. Hanem bele zsugorodunk a mi egyszerű emberi életünkbe azért, és itt jön a lényege az egésznek, azért, hogy nekünk segítsen. Értünk tette ezt meg. Azért, mert rajtam nem lehet másképp segíteni. Csak úgy, hogyha hozzám leereszkedik. Csak hogyha, és a csodája ennek az igének, én azt gondolom, nekem ami engem nagyon megfogott, ahogy készültem is, hogy azt mondja János, hogy és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Hogy hol az igazi nyitja, amikor látni kezdett. Pont amit tegnap mondtál, hogy nekünk a fülünkkel van baj, igaz? A látásunkkal van baj, és az ige mindig erre teszi a hangsúlyt, hogy látod-e? Hogy addig van baj, ameddig nem látom, ameddig vak vagyok. És már jó ideje, hát azokkal, akik még nem adták át az életüket Krisztusnak, akik még nem tértek meg, azokra úgy tekintek, hogy hát olyan, mint a vak. És a vak embernek mi a megoldás? Oda mehetek és kioktathatom, nem mondhatom neki azt, hogy hát testvér, nem látsz. És akkor mit fog mondani? Hát nem. Hát nem látom. Ez a bajom, nem? És az egyik nagy probléma, Bartimeus története, ugye jön a menet Jerikóból, Jézust körülveszi egy nagy tömeg, ott vannak a tanítványok is, és Bartimeus nem lát, de talán sokaknál jobban lát. És kiáll. Dávidnak fia könyörül rajta. Mi a reakciója a látóknak, idézőjelben? Hát ugye lehet itt külön egy kicsi beszélgetést arról, hogy ki lát és ki nem lát. Mi az üzenetük a nem látó ember fele a látóknak?
Az a hallgass.
Hallgass. Nem? Azt mondják neki, te hallgass. Hát ő jött a sánc szélén, és koldulj tovább. Ne zavard a mester! El lehet hallgattatni Bartimeust? Nem. Bartimeus kiált, miért? Mert tudja, hogy itt az idő. Mert ez az idő, ez most nem a Kronosz, ami minden nap szokott el, és mindenki dob oda egy kis alamizsnát, hanem ez a Kairos. Itt most Jézus nem véletlenül ejtette útba Jerikót, nem véletlenül ejtette útba pont azt az útvonalat, mert ott van Bartimeus, ő nagyon jól tudja, hogy ott van Bartimeus, nagyon jól tud Zákeusról, mindegyikről tud, akikkel találkozik. És amikor már több egyére kiabál Bartimeus, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Nagyon érdekes, hogy egyedül ő kiáltja így, nem? Hogy Dávidnak fia. Ő tudja, hogy mit kiált. A hozsánnázó tömeg nem biztos, hogy tudja, hogy mit kiált, mert egy kicsivel később majd feszizsmeget kiált. De a vak Bartimeus, akinek a szemével van a baj, de nincs baj a lelki szemével, azt tudja, hogy mit kiáltni. Azt kiáltja, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajta. És meddig van probléma? Meddig van baj? És mi a megoldás? Mert lehet tartani előadást Bartimeusnak a vakságról. Mehetek oda, ugye én lelkipásztorként most jöttem neked egy előadást tartani Bartimeus a vakságról. De a megoldás az, amit Jézus mond a tanítványoknak, hogy hozzátok ide hozzá. Bartimeus akkor gyógyul meg, amikor felkarolják, és nekünk nem más feladatadatot, nem? Az a feladatadatot, hogy karoljuk fel a vakokat, akik nem látnak, és vigyük oda Jézushoz. És mondjuk el, hogy igen, nála van megoldás. És a te problémádnak a megoldása ott van, most jön. És vannak kairoszok, vannak olyan kegyelmi alkalmak, amikor nem kerüli el Jézus a Jerikói útat, hanem jön, és akkor azt ki kell használni, akkor tényleg kiáltani kell, és oda viszi, és meggyógyul Bartimeus. Ez az egyik eset, de nagyon sok ilyen eset van, és János mint szemtanú mondja azt, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, igaz? Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Láttuk. És ez a csodája, amit ugye állítólag öreg emberként íratja, vagy diktálja, pontosan nem tudjuk, hogy íródott, de leíródott, és tőle származik az János evangéliuma. De mi a legfontosabb számára? Hogy láttuk az ő dicsőségét, és amit most elmondok nektek itt jó néhány ige részben, amit leírok nektek, amire bátorítottak, mert a presbiterek bátorították, hogy írja le. Azt azért írjuk, mert mi láttuk. Láttuk, ahogy kibontakozott a Kronoszunkban, a pergő időnkben kibontakozott a Kairos. És eljött ide közénk a Kairos. És láttuk, hogy mit tesz, hogy valóban az ige lett testé. Az az ige, amely teremtette a világot, amelyiknek ennyit jelent, a teremtő igének annyit jelent, hogy azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid, és azt mondja, hogy a elszáradt kezedet, nyújtsd ki a kezedet, és kinyújtja, és meg van gyógyulva. Azt mondja a leprásnak, hogy gyógyulj meg, tisztulj meg, és megtisztul. Az igének a hatalma, az ereje, a Kairos. És nem látni ezt, hát az a legnagyobb veszteség. Ebben vak maradni, az a legnagyobb, tényleg a legnagyobb nyomorúság. És ezt leírja itt, azt mondja János apostol, hogy a világ világossága eljött ebbe a világba azért, hogy megvilágosítson minden embert, és akik befogadták ezt a világosságot, azok Isten fiaivá lehetnek, azokat Isten fiaivá teszi, de akik nem fogadják be ezt a világosságot, akik tovább mennek a sötétségbe, hát azok ezt a vakságot választották. Ebben akarnak tovább menni. És Egy másik igét is szeretnék felolvasni nektek. Hát nekem ebben az esztendőben egy különleges ige volt, amikor a csendes napunk volt akkor is. Ezt az igét olvastam fel, ima hétre készülve, tehát eddig is olvastam többször ezt az igét, de ennyire, hogy így szívenüssön van ilyen, hogy egy nagyon jó, nagyon ismert ige egyszer csak úgy megszólal, egyszer csak úgy Isten kijelentésként küldi. Nekem ilyen volt a Filippi levélből a második résznek az 5-től 11-ig terjedő ige versen. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában vala nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nekem egy különleges töltetű ige lett ez, mondom, ebben az esztendőben engem megragadott, mégpedig az, amit itt az igében Pál elmond, hogy isteni formában volt, isteni dicsőségben volt, és ott hagyta a mennynek a dicsőségét, ott hagyta azt a helyet, ahol nem volt kérdés az, hogy Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Király, és ott hagyta ezt az egészet, ott hagyta az örökké valóságot, ott hagyta a szüntelen Kairos, és eljött, és belezsugorította magát. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy a kecskeméti fordításban így szerepel, hogy kifosztotta önmagát. Itt végében mi történt? Jézus Krisztus kifosztotta önmagát. Megfosztotta önmagát, és úgy jött el ide, hogy törékenyé lett, hogy megfosztotta önmagát. Amikor ott áll Pilátus előtt, és Pilátus mondja, hogy hát nem látod, hogy hatalmam van. És akkor mondja, hogy semmi hatalmad nem lenne, hogyha nem kaptál volna hatalmat. Mert amúgy a tanítványoknak meg elmondja azt, hogy hát ha kérném, akkor légió angyalok jönnének a segítségedben, nem kérem. Kifosztotta önmagát, meddig? Egyszer az isteni léttől az emberi létig. Megalázta magát az isteni léttől, a mennynek a tisztaságától, dicsőségétől, és lejött az, ami bűntől fertőzött világunkba, ami elrontott életünkbe. És utána ez sem elég, hanem ami emberileg tönkretett világunkban nem dicsőségre vágyott, hanem ott még lefele ereszkedik, és megalázta magát, ugye egészen a keresztfa haláláig. Egészen amit ember vállalhat, a legnagyobb alázatig, a legnagyobb mélységig leereszkedett Jézus. És mondom meg, onnan pedig felemeltetik. És nekem jó erre figyelni, nem? Amikor küszködöm és harcolok az idővel, amikor ezeket az idő problémáimat, küzdelmeimet harcolom, akkor én úgy vagyok vele, és bennem mondom, ez tisztult le, készülve erre a mai alkalomra, hogy nekem kell egy biztos pont. És Krisztus a biztos pont, akire én nézhetek. Akiben én vigasztalódhatok, akiben én megerősödhetek, akihez én oda mehetek. Vakként, bénaként, az összes betegség szinte el lehetne mindegyikről beszélgetni, hogy mindegyiknek a lelki változata. Mindegyiknek a lelki változata az ott van bennünk, nem? Ott van a vakság, ott van a bénaság, ott van. De nekem az a megoldás, amikor hozzájövök, amikor hozzáérkezek meg. És ezért a folytatásban délután majd az újjászületésről lesz szó. Hogy az újjászületés a megoldás. Az időhöz való viszonyomnak, nekem az időhöz való viszonyomnak, mert addig, ameddig nem születek újra, ameddig nem lesz az életem Krisztusé, addig présbe vagyok. Addig a félelemnek a rabja vagyok. És onnan változik minden. Az időhöz való viszonyom onnan változik meg. Nagyon tetszik, amikor olvasom az igét, és azt látom, hogy nem olvasom sehol azt, ti olvastatok olyat, hogy Jézus sietett. Olvastatok, hogy már olyan értelemben, hogy mi szoktunk sietni, ugye, hogy jaj, az idős, nézem a karórámat, oda kell érje. Nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy a legkritikusabb helyzetben is. Ott van Jairusnak a leánykája, haldoklik, és ott minden pillanat számít. Ugye, nekünk emberileg minden pillanat számít. És Jézusnak mégis van ideje megállni és foglalkozni a vérfolyásos asszonnyal. És nem rohan, és nem siet, mert nincs bezárva a kereteink közé. Vagy amikor Lázáról hozzák a hírt, akkor Jézus még néhány napig ott marad, és utána, csak utána megy. Miért? Mert nincs az időkereteink közé bezárva, és minket is ebből akar kiszabadítani, hogy végtére is az idő az Isten kezében van. Az Istené az idő. És amikor odáig eljutsz, hogy minden, ami történik velem, még szoktam mondani azt, hogy nincs véletlen. A véletlent azt még kitaláltuk, igazoljuk magunkat, vagy magyarázatként használjuk a saját hitetlenségünkre. Nincs véletlen. Hanem minden, ami történik, az ott van az Isten tekintete előtt. A bukásaim is megengedik? Meg. Sokszor abból tanulok a legtöbbet. Én legalábbis úgy érzem, hogy minden bukás, minden mélysége az életemnek az egy nagyon-nagyon nagy tanulság volt. És ezekbe csak úgy lehet bekapcsolódni, hogyha Krisztusra nézek, ha őt látom. És őt látom, mint... És úrrá lesz az idő felett. Nagyon hát húsvéti ünnepen végig ezzel foglalkoztunk. A húsvét nagy hetében egy ilyen sorozat volt, hogy azok, akik Jézussal találkoztak, és Jézus keresztjével. A kereszthordozó Jézussal találkoztak. És vettük sorba. A kereszthordozó Jézussal, akik találkoztak. Egészen Pilátustól, Simonig, aki viszi a keresztjét Jézusnak, és végig a századosig, aki találkozik. És akkor folytattuk a húsvét ünnepén pedig azzal, hogy a feltámadott Krisztussal, akik találkoztak. Mert ott minden megváltozik. Minden megváltozik, amikor ugye, honnan jön Mária Magdaléna is, honnan jönnek a tanítványok is, egy lelki sötétségből, egy lelki mélységből, mindenki bezáródik valami, bezáródik egy ajtó. És abból a lelki sötétségből, mélységből jön, és a példabeszédek könyvéből olvastam, ez volt az egyik alapigen az ünnepen, a negyedik résznek a 18. és 19. verseit. Az igaza kösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály. Nem tudják, mibe ütköznek meg. Hát, mennyire igaz, hogy Isten meggyújtja a világosságot, azt a kicsi fényt, olyan, mint a hajnalnak a világossága. Visszaemlékszem, amikor a tengeren voltunk pihenni, és a napfelkeltét néztük. Ugye az még nem is a hajnal, de a napfelkelte, amikor úgy kibukkan a látóhatáról, egyszer csak egy olyan, mint egy lézerfény, egy olyan nagyon éles fény, és utána az mind erősödik, és szinte egy néhány perc alatt kibukkan a nap, és hogy elhatalmasodik a világosság. Mi is jövünk a sötétségből, az idő kérdésében is jövünk a magunk sötétségéből, Isten gyújt világosságot. És akik ezen az úton elindulnak, azoknak Isten lesz a segítségükre abban, hogy ez a világosság nagyobb és nagyobb és nagyobb legyen. Az igazak útján milyen? Mind a hajnalnak a világossága egyre nagyobb, egyre Isten nyújt segítséget, egyre nagyobb lesz a világosság a teljes délig, ameddig ott leszünk, ahol Krisztus minden mindenekben, és ő világít mindenekben. És hát egy most már egy szinte mondjam így befejezésként kiírtam több igét arra nézve, hogy Krisztus mennyire nem nézte az óráját. Én nagyon sokszor nézem az órámat. Hanem ő is nézett egy órát, ő az Atya karóráját nézte. És az Atya karórájának a mánusa az nagyon meghatározta azt, amit tett. És nagyon érdekes volt egyik esztendőben egy ilyen sorozatot végig, napi ige volt a János evangéliuma, és János evangéliumából azt felismerni, hogy hányszor támadják Jézust. Ezt János nagyon sokszor leírja, hogy hányszor támadják Jézust, és mindig leírja, hogy hát egyszer nem tudták elfogni, mert ott volt a nép, aztán elment Jézus közöttük, átment közöttük, így hogy le van is írva a János evangélium a 7. részében, 8. részében, 9. részében, 10. részében, 11. 12. részében. Végig vannak olyan igék, ahol mindig hát olyat mond Jézus, ugye farizeusoknak, írástudóknak a füle hallatára, hogy azok kivágják a három fázist. Tehát a biztosítékot kivágják, és akkor rögtön már szöknének, és mindig megjegyzi az ige azt, hogy még nem jött el az ideje. Még nem jött el az idő. És Jézus úgy nyugodtan átsétál közöttük. Mennyire nyugodtan, azt nem tudom, de azt érezi, hogy átsétál, átmegy közöttük. Ott hagyja őket. Nem tudják megfogni. Nem lehet siettetni az Atya óráját, nem, a magunkét, azt igen. De az Atya óráján a mánust azt nem lehet úgy tekerni hamar, hogy gyorsabban menjen. Viszont eljön az a pillanat, és ezt meg felolvasnám a Máté evangéliumából, a Máté evangélium a 26. részéből, a 45-től 46-ig terjedő ige verseket. Ez nagyon érdekes, és egyedi módon fogalmazza meg itt Máté evangélista. Tehát a 45-től 46-ig, 45-es és 46-os ige versek. Ekkor méne az ő tanítványaihoz, ez a Gecsemáné kertjében történik, ekkor méne az ő tanítványaihoz, és monda nekik. Aludjatok immár, és nyugodjatok, íme elközelgetett az óra. Az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. És utána keljetek fel, menjünk, íme elközelgetett, aki engem elárul. Hogy végig ugye arról olvasunk, hogy még nem jött el az idő, még nem jött el az óra, még nem érkezett el az idő, de amikor elérkezik az idő, akkor Jézus azt látja az Atya óráján, hogy megérkezett a mánus, akkor nem, nincs többé ellenállás. Nincs többé az, hogy hanem azt mondja, hogy na itt az idő. Ő megy elébe, ugye? Ő megy Júdás elé. Itt csak nem is kell, szinte el se kéne árulja Júdás, felesleges az árulás. Ha kérdezték volna, akkor Jézus önként odaállt volna, és elmondta volna, hogy én vagyok, itt van, kötözzetek meg, és mert eljött az óra, mert eljött az idő. És amikor eljött az idő, akkor pedig Sátán minden erővel próbálja megakadályozni a megváltást, a kereszthalál. És Jézus újra és újra az imádságában is igent mond az Atya akaratára, igent mond, mert eljött az idő, és akkor vállal értünk a keresztet. Azt látom, hogy a halálfélelem mennyire el tud uralkodni embereken. Lehet. De, de jó lelkész még, hogy mondta, hogy meghalom testvéreim, még talán én is.
Ezt csak a túlkosnak mondhattam.
Mikor oda kerülünk, meglátjuk, megtapasztaljuk, én kérném és kérem tőle ezt a békességet. Azt a békességet, amiben amikor eljön majd az az óra, akkor ne békétlenséggel és ne azzal, hogy még akarom egy kicsit húzni, nyúzni, még egy kicsit, uram, még egy órát, még egy fél órát, még nem rendeztem el mindent, nem, hanem amikor eljön az óra, akkor ebben is megtalálni azt a békességet, hogy jó, uram, ha te azt mondod, akkor volt egy ilyen tovább képzőnk, haldokló paliációja, tehát haldokló gondozása. És az volt a kérésünk az előadóknak, hogy rajzoljuk le a halált.
Hogy?
Rajzoljuk le a halált. Na, mondtuk, hogy ez nagyon érdekes lesz. Mindenkinek te kapod mindenki egy fehér lapot, és rajzolja le a halált. És nekem akkor az ugrott be hirtelen, hogy egy ajtót rajzoltam le. Egy ajtót, ami egy csukott ajtót. És akkor el kellett magyarázni, ki mit, miért rajzolt, és mondtam, hogy hát azért, mert most innen, és ez okozza a félelmet, ez okozza a félelmünket, hogy olyan, mint egy csukott ajtó. Hogy mi van rajta túl. De Krisztus az, aki kinyitotta ezt az ajtót. És akkor nekem nem kellett tőle félni. Az idő, az már nem satú keret, ami bezár. Mert feltámadunk mi is, feltámadunk nekünk hát a családomnak egy olyan vége, amit kijelentésként kaptunk, az volt, hogy én évek ti is évek fogtok. Én évek ti is évek fogtok. És a harmadik előadása pedig megkértem a feleségemet, hogy ő is tegyen bizonyságot, mert ott meg már az újjászületett ember idejéről lesz szó. Ott majd egy bevezetőt fogok tartani, de ott maradjon hely annak, hogy ez a mi életünkben hogyan működött.
Köszönjük.
Uram, áldalak és magasztalak, köszönöm azt, hogy a te dicsőséged ragyog előttem is, és köszönöm, hogy nekem is úgy szóltál és úgy jelentél meg, mint egy idétlennek, mint egy torszülöttnek, mint egy vaknak, de köszönöm, hogy te az élő ige vagy. Testélet ige vagy, akinek a szava elég ahhoz, hogy minket kihoz a vakságunkból. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, itt vagy az életünkben. Köszönöm ezt a mai alkalmat, és köszönöm azt, hogy kiragadsz a Kronoszból, keresztezed a Kronoszunkat a Kairosszal, a kegyelmi alkalmakkal, a kegyelmi idővel. Dicsőítlek, Uram, hogy az a világosság, amit te hoztál ebben a világban, az egyre növekedik, egyre erősebb lesz teljes délig. És ígéretünk van arra, hogy ebben a teljes délben, ebben a világosságban érkezhetünk meg majd, te dicsőségedben, te országodban. Uram, azokban a küzdelmekben, amik ott vannak a lelkünkben, a szívünkben, amikkel mi is küzdködünk naponta, légy előttünk. Szeretnénk mi is arról bizonyságot tenni újra és újra, hogy láttuk a te dicsőségedet. Láttuk, ahogy győztél. Magasztalom a téged, Úr. Amen.
Én azért kitettem a Kronoszt. Én gyenge vagyok.
A
Mert senki nem ér fel.